kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nekünk bőségesen Istennek, a mi atyánknak, és az ő fiának, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljuk el helyünket, ahogyan ezeken az estéken ezt tenni szoktuk, és maradjunk is így együtt, hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, ezt a csendes hetet, aminek a csendjét, a lehetőségét itt, ebben a hajlékban, ebben a csodálatos templomban, a te házadban megteremtesz, megteremtettél számunkra. És köszönjük neked, hogy bár sokféle zajjal, sokféle zaklató erővel hat ránk a világ, te mégis elkülönítettél bennünket, egy különleges alkalmat készítettél nekünk, hogy veled és egymással szeretett közösségben legyünk és épüljünk, gyógyuljunk és gazdagodjunk. Olyan jó nekünk itt lennünk, Úrunk, és olyan jó most évszázados énekekkel magasztalni téged azokkal, akik annak idején ezeket írták, és mennyien énekelték ezt már korábban, ami eleink. És most mi is, és összekapcsolsz bennünket, múltat jelent, és hisszük a jövőt is. Szeretnénk arra kérni ma este is, hogy szólíts meg bennünket. Adj te olyan választ a kérdéseinkre, amiért csak te, egyedül te tudsz adni. És hogy ezeknek a válaszoknak a nyomán mi felfrissüljünk, megújuljunk, megváltozzunk valójában. Köszönjük, hogy hatalmad van erre. Ígéd él, és hat. Kérjük, áraszd ki lelkedet, hogy megértsük, és megtapasztaljuk ennek erejét. Jézusért, megváltónkért kérünk. Hallgass meg minket, és áldj meg, Urunk. Amen. Szeretett testvérek, ezen a mai estén is arról a helyről olvasom az igét, amely egész héten át szólít bennünket, a 84. Zsoltár két verséből, most újra a harmadik vers kerül elénk, és ennek a második felét idézem. Ez lesz mai esténk igéje, alapigéje, tehát a 84. Zsoltár harmadik versének második feleme így szól. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Ma már nem rejtett dolog senki előtt, szeretett testvérek, aki itt lehetett velünk tegnap, vagy rákérdezett arra, hogy miről is volt szó, hogy a 84. Zsoltár két versét tanulmányozzuk egész héten át, Isten helyreállító kegyelmének lehetünk a tanúi, aki helyre tesz bennünket mindenféle értelemben, gondolatainkban, céljainkban, érzéseinkben, lelki és fizikai értelemben egyaránt, hiszen helyet készített nekünk, helyre állít minket, kificamodott dolgainkat helyre rakja, ha engedjük, ha átadjuk magunkat neki. A napi címekben feltett kérdésekre, hogyan mondtam, már nem mindennapi válaszokat kapunk. Bizonyos értelemben valóban így lesz és így van, ahogyan felfedezzük együtt. Mindig más ez, mint amit az ember esetleg első hallásra gondolna. És az, hogy ez így van, ez is jelzés értékű, azt gondolom mindnyájunk számára, hiszen arról tanúskodik, hogy éppen most mi is foglalkoztat minket leginkább. És jó ezzel is szembenézni, és mérlegre tenni Isten igéjének, gondolatainak a súlya alatt, és elgondolkozni, hogy vajon tényleg mi vonz, minek örülünk, és majd jönnek a kérdések tovább. Emlékszem, amikor egyik gyermekünkkel kórházba mentem, és ott helyre kellett tenni az egyik törött csontját. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk, nem tudtuk, hogy pontosan mi fog történni, hogy mi történt, azt átéltük, abból következtettünk, úgyhogy mentünk, éppen egy csendes hétről mentünk be a kórházba, és ahogyan beértünk, jó volt, hogy így volt, hogy nem tudtuk, mi történik, mert a meglepetésben sokkal könnyebb volt átélni ezt a helyreigazítást, mintha mindent tudtunk volna előre. Először röntgen, az átható megmutatta, mi is van, megdöbbentő volt látni, a csont ekkora eltéréssel volt, nem is nagyon láttam még ilyet. Aztán jött a helyre igazítás, a helyreállítás, nem kis roppanással, nem kis fájdalom nélkül, de aztán helyreállt, és aztán jött a gipsz, és jött az a 6 hét, ami után aztán összefort a csont. Talán ma is vagyunk néhányan úgy, és mi is vagyunk úgy, nem tudjuk pontosan, hogy minek is kell helyre állnia. Hiszen ez volt a cím ennek a hétnek, helyre állítva. Nem tudjuk, minek kell helyre kerülnie. Vagy éppen mi gondolunk valamire, és Isten egészen másról beszél most velünk ezen a héten. Egy azonban biztos, ő tudja, hogy mire van szükségünk, és olyan jó, hogy ő gyógyító szeretettel helyre is állít, helyre is igazít mindent bennünk, amire szükségünk van. El kellett menni a kórházba, el kellett jönni ide a rendelőbe, de már jó helyen vagyunk. Itt vagyunk, és Isten munkálkodik. Szól, helyreállít. És az ő szava most is gyógyító erő. És ha életünk alapvető helyreállítása már megtörtént, ez életünk legnagyobb ajándéka, és meghallottuk az Úr kihívó, elhívó szavát, ahogyan Mózes is ott fenn a hegyen hallotta, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára. Ha ezt mi meghallottuk, és mi ráállhattunk a kősziklára, akkor bizonyosak lehetünk abban is, hogy egész életünkön át, aki helyre állított, gondoskodni fog arról, hogy helyre igazítson olyan dolgokat, amelyek az életünkben talán még nincsenek a helyükön. Mert Isten nem mond le az övéiről. Isten nem hagy bennünket, az ő gondozó, szerető, bennünket helyre igazító kegyelme nélkül. Akit Jézus Krisztusban megváltott, azoknak az életében végbe viszi, hogy végül tisztán, fedhetetlenül álljanak meg majd ott a dicsőségben, ahol helyet készített nekik. Olyan gyönyörű ez, ahogyan a római levélben olvassuk, sokunk szívét sokszor, sokféleképpen áthatotta, átjárta már az ige, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Csodálatos láncolat ez, egyetlen láncszem sem hiányzik belőle, és ez a lánc tart bennünket, ez a lánc, ami életünk megtartatásának igazi háttere, alapja. Ennek a bizonyosságában, ennek az örömében, ennek az erejében nézzünk szembe azzal, hogy mire is tanít a Zsoltáron keresztül Urunk. Egy olyan hívő embert látunk magunk előtt, akinek sóvárog és eleped a lelke az Úr udvarai után. Tegnap próbáltunk erről elcsendesedve gondolkodni. Mit jelent ez? Micsoda vonzás ez? Elepedő lélek, sóvárgó lélek, az Úr tornáca, az Úr háza iránt. Igen, Isten vonzó kegyelme, szeretete, ami kivonta az embert a pusztulás gödréből, sziklára állította a lábát, megerősítette, biztossá tette a lépteit, új irányba állította az embert. Lépteivel az ilyen ember egyre közelebb, és egyre közelebb lép az ő urához, a vele való örök találkozáshoz, de ennek azokhoz a lépéseihez is, amelyek ennek az örök találkozásnak már itt a földön előízét, lehetőségét adják. Ez válik meghatározó irányá a megszabadított ember életében. Léptei az Úr háza felé irányulnak. Éneke, új ének, nem a régi nóta, az öndicsőítés, az öndicséret nótája, hanem az Isten dicsérete. A tegnap is idézett, jól ismert 42. Zsoltár megindító sorai írják le ezt gyönyörű képben, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett kenyerem, éjjel és nappal. Mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hála énekkel az ünneplő sokaságot. Micsoda csodálatos kép. A szomjas szarvas képe, a szomjas ember képe, a víz után, az Úr után vágyódó ember, szarvas, aki az Úrtól való távolságban, az Úr házától való távolságban könnyeket ejt, él és nappal, pedig újongó örömmel, énekkel, dicsérettel ment, és vonult a nagy sokasággal az Isten házához. És erre emlékezik. Ez az emléke gyógyítja, ez az emléke szárítja fel a könnyeit. Ez a gondolata, ez a vágya tölti be a szívét, hogy vágyik újra oda, mert ott gyógyul, mert ott épül, mert ott találkozik az Úrral az élete. Ez a csodálatos kép a 42. Zsoltárban, ami aztán a 43. Zsoltárban is megjelenik. Itt egy rövid mondatban van jelen, amit idéztünk tegnap, és idézünk ma. A sóvárgó, elepedő vágyakozás, és aztán ez a testet, lelket átható újongás, hogy már itt vagyok a küszöbén, itt vagyok a közelében. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Mi vonz? Hangzott tegnap a kérdés. Ma pedig erre találunk nem mindennapi választ. Minek örülsz? Minek örülsz igazán? A Zsoltár író választod hívő életével, egész magatartásával, egész lényével, testével, lelkével, irányultságával, hozzáállásával, választod erre. Mert a hívő ember igazi örök öröme nem más, mint maga az Úr. Maga az ő személyes Istene, aki után vágyódik igazán. Olyan érdekes ez a kép, ha most belegondolunk, úgy föl tudjuk talán mérni, vagy el tudjuk képzelni, hogy a templom felé tartó újszövetségi ember testében, arcában szinte elsápad a vágytól, amikor arra gondol, hogy találkozhat az Úrral. Eleped, elsápad, elfehéredik. Olyan vágy tölti el, hogy alig bírja. Eleped, és vágyik rá, hiszen vágyik arra, hogy minősített körben, elkülönítette, megszentelt helyen, a többiekkel közösségben, az Úr házában találkozon az Úrral, sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Aztán ez a test megtelik vérrel. Az arca kipirul, az egész lénye megtelik élettel, olyan lelkülettel, ami újongásban tör ki. Mert itt az Úr, itt vagyok én, és találkozhatunk. Ő rá vágyom, őt keresem, és találkozhatunk. Ez az elsápadó ember egyszer csak vérrel telített arccal újongásban tör ki. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Milyen kifejező és milyen csodálatos kép ez. Milyen valóság ez, milyen érzelmekkel teli, hatalmas dolog. Testvérem, nem megszokás, nem hagyományos Isten tisztelet, nem mindennapi rutin, nem hétköznapi szürke valami, ja jó, megyünk a templomba. Nem. Újongó öröm, túlcsorduló öröm, megrendülés, emelkedett, felemelő újongás. És az is különös, hogy nem egy csendes közeledés ez, nyilván ennek is megvan természetesen a helye, és alkalma, és módja, hanem egy újongó kiáltás. Mondhatom így is, hogy ezt mindenkinek hallani kell, hogy én találkozni fogok az én Urammal. Újongó kiáltás. Mi történik itt? Hát van ilyen. Így szoktunk jönni a templomba? Ha találkoztok egymással a bejáratnál, újongó kiáltás tölti be a szíveteket? Vagy csöndesen bejöttök és leültök? Nem baj ez így sem. De tegyük most mérlegre ennek a fényében, hogy minek örülünk mi? Örülünk mi? Annak, ennek, hogy itt lehetünk? Mi van a szívünkben? Hiszen valóban ez nem átlagos. Ez nem egy mindennapi közeledés. Nem egy általános dolog, hanem különös, rendkívüli megilletődöttség. Mondhatnánk, ilyen pillanatok is kellenek, de jó lenne, ha lenne ilyen. De hát azért a hétköznapok világa más. Úgy leföldelődünk, hiszen annyi minden van rajtunk, annyi mindennel kell foglalkoznunk. Persze jó-jó, szép, talán igaz is ez, amit hallunk, de hát azért volt a Zsoltáros is más helyzetben, mi is szoktunk. Természetes ez. De testvérek, olyan jó lenne, ha most megfogalmaznánk valahogy egyszerűen. Mert ha ez nem hétköznapi, és valóban nem az, akkor hagyd mondjam ilyen nagyon egyszerűen, ez ünnep. Ez ünnep. És tudjátok, ezért nagyszerű egy ilyen hét. Mert ez a semmilyen ünnepet nem hordozó hét, esetleg valakinek névnapja, születésnapja, Isten éltesse, de ezen túl most nincs valami különösebb, nagyobb ünnep, mégis ünnep. Ünnep lehet Isten népének. Ünnep minden nap, minden este, minden alkalommal. Mert találkozhatunk az Úrral. Ünnep. És ugye elgondolkoztam azon, testvérek, hogy milyen szomorú megállapítani azt, talán mondhatják a testvérek, mondhatjátok, sötétebb, mint a valóság. Lassan azt se tudja a mai ember, hogy mi az, hogy ünnep. Nem nagyon tudunk ünnepelni. Nem tudjuk, hogy mi is ez valójában. Nem csak a jelentése kopott meg, hanem maga a tartalma, a minősége is. Tudod, hogy eredetileg ennek a magyar szónak mi az eredete? Ha nem, tanuld meg. Ünnep, üdvnap. Üdvnap. Az üdvösség napja. Ez az ünnep. Ez az eredete. Ez az origó. Innen indul ki. Ide lehetne visszatérni. Az üdvösség napja. Belegondoltam, milyen megdöbbentő ma a celebek világa. Az ünnepeltek világa. Ugye ez a celebek világa. Minden tele van az egész világ ezzel. Micsoda ünnepeltek ők, és micsoda ünnepek ezek, és micsoda leírások róluk, ezek meg azok, nem is megyek bele. Ez a szó celeb, ugye van egy másik szóban megjelenőként is, celebrál. Hát ezt is kár, hogy nem fordítottuk le, vagy fordítják le jól, mert ezt sem egészen jól értjük. Valaki celebrál. De jó lenne, ha megértenénk, hogy mit is jelent ez igazán. Jó esetben, nem gúnyos szóval, nem is úgy, hogy nem tudjuk, csak olyan fenkölt szónak tűnik, mert nem értünk latinul, hanem jelentését tekintve igazán celebrál, tulajdonképpen az Isten tiszteletnek azt az oldalát jelenti ez, vagy arra mutat, hogy ünnepet, ünnepet ül. Ünnepel. Isten népe ünnepel. Mert találkozik az ő Urával, megváltójával, szabadítójával. Az üdvösséget nyert hívő ember hálával, örömmel, felemelkedetten tiszteli az ő Urát, hódol és újjong, mert Isten megváltott gyermeke. Amikor odaérünk, hogy elkezdünk egy hetet, legalább mi keresztények tudjuk, hogy melyik nappal kezdjük, valaki a naptárban is összezavarodik, ha így van, pedig így van rendjén, mert hogy az Úr napjával kezdődik a hét, próbáltam már ezt máskor is mondani. Na de mi magyarok hogy nevezzük ezt? Hét vége, meg azt mondjuk róla, hogy vásárnap. Hát ennek is érdemes lenne az értelmét közöttünk, bennünk, benned, bennem helyreállítani. Isten helyreállítja. Ez az Úr napja. Az Úr napja. Amikor örülhetünk annak az Úrnak, aki feltámadt. Aki legyőzte a halált. Legyőzte a sátánt. Legyőzte a kárhozatot. És új életet, örök életet szerzett. Örök örömöt, ami atyánkkal való közösségben. Egyik nagyon kedves énekem, a 356. énekünk. Ajánlom szeretettel, hogyha jövünk az Úr napján ide, az Úr házába, akkor kezdjük ezzel a napot. Felvírat áldott szép napunk. És akkor folytatódik, lassan ballagunk. Csöndesen megérkezünk. Ugye így van? Nem. Abban az énekben egy érdekes Volta nevű ének, tánc, dallamára szól ez az ének. Az van benne, hogy felvirat áldott szép napunk ma, teljes szívvel vígadunk. Ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége mind. Halleluja! Az utolsó estén fogunk még egy kicsit visszautalni erre. Mert vannak ellenségek is, de a győzelem akkor is bizonyos. A megszabadított hívő ember új éneke, egész hozzáállása, lényének, irányultsága, lépteinek iránya ez. Az Istennel való találkozás, az Isten dicsérete. Mert életének öröme az Úr, akihez így közeledik, újongó kiáltással és elepedő vágyakozással. Eljön oda, ahol megszentelt helye van az Isten tiszteletének. Mert csodálatos ajándék, testvérek, és tegnap is mondtam, és újra aláhúzom, csodálatos ajándék, egy megszentelt hely, elkülönített hely. Ez egy különleges hely, erre való hely, csak erre való hely. Kizárólag ennek az alkalma, ennek a lehetőség, hogy ünnepeljük, és magasztaljuk az Urat, és várjuk őt, és fogadjuk el a szavát. Talán emlékeztek néhányan, amikor az egyik úrnapján arról beszéltem, hogy a dolgok sokszor csak akkor válnak igazán értékessé, ha már nincsenek. Haza, ház, házasság, és sorolhatunk mást is. Nagy nyomorúság ez, mert a dolgokat akkor kellene megbecsülnünk mindig, amíg vannak, amíg rendelt idejük van. Akkor kell jönni, amikor alkalom van. Akkor kell jönni, amikor még a lábunk járni tud. Akkor kell jönni, amikor elkészítette Isten az ő igéjét. Mindennek rendelt ideje van. A Zsoltár hátterében a magyarázók elmondják, és talán így van, hiszen érzékeljük ezt, akár a 42., akár itt a 84. Zsoltárban, hogy a templomtól távol lévő ember számára a távol lévő templom, gyülekezet, Isten tisztelet felértékelődik. Ohogy ne! Ami távol van, az értékesebb, mint ami közel van. Ez sem jól van így. De értjük, valóban van benne igazság. Ha távol vagyunk a templomtól, érzékeljük, hogy milyen jó itt. Ha távol vagyunk a gyülekezettől, érzékeljük, hogy milyen nagy kincs ez. Mi is így voltunk, amikor távolra utaztunk, több ezer kilométerre. De jó a fasorban lenni. Ez így természetes is. Jó is ez így. De testvérek, akkor kell megbecsülnünk ezt, amikor itt lehetünk, és át kell hangolni, át kell az életünket ilyen értelemben hatnia ennek az igének is, hogy értsük, hogy ez a kincs, ez most a miénk. És addig a miénk, amíg van módunk itt lenni. Becsüljük meg, éljünk vele, és dicsérjük az Urat, és ünnepeljük őt itt, mert erre készítette a helyet. Egy templom nélküli gyülekezet, testvérek, normális és egyértelmű, egészséges életében arra vágyik, hogy legyen temploma. Ez még Magyarországon így van. Egészségesen és jól. És minden évben adakozunk októberben egy persely pénzünkkel egy újonnan épített templomra. Testvérek, Magyarországon még épülnek templomok, még épülnek református templomok. Nyugat-Európába bezárják őket. Eladják őket. Kiürülnek. Nem ünneplik az Urat. És hogy mi a következménye? Csak nézzünk bele, és vonjuk le a következtetést. De hogy nálunk így van, nem jelenti azt, hogy nem kellene nekünk megújulnunk, és megtölteni ezt a házat. Hányan vannak, hányan lehetnének még, akik itt lehetnének, és nem panaszból mondom, hálás a szívem mindannyiunkért. De mekkora ez a főváros? Mennyi ember nem tudja, mit jelent az Úrral való közösség? A keresztény üldözés területein rombolják a templomokat, vagy meg sem épülhetnek. Az ember hajlamos arra, hogy másokra nézzen. Most én is ezt tettem egy kicsit, mert mutattam kifelé, keletre, meg nyugatra, meg mindenféle irányba. Olyan jó lenne most magunk, a magunk életében, a magunk élettereiben, a magunk lehetőségeiben felfedezni a kincseket. A nem mindennapi ajándékot. Sokszor elgondolkozom azon, testvérek, ilyen templom, mint ez, ma már nem épül. Szinte nem is épülhet. Minőségében, szépségében, gazdagságában. Egyszerűen hihetetlen ennek az épületnek ez a csodálatos gazdagsága. Nem mi építettük, nekünk csak meg kellene őrizni. Nekünk csak gondozni kellene, csak meg kéne becsülni. Csak meg kéne tölteni lélekkel. Vannak olyanok, akik kiterjesztik a missziót, és igazuk van. Nemrég kaptam egy ilyen könyvet, és olvastam is belőle, ahol az fogalmazódik meg, hogy falak nélküli gyülekezet legyünk, kimenve a hétköznapok világába, Isten tér legyen körülöttünk, ahol Istennel találkozhatnak a velünk találkozók. Igen, igaza van ennek a missziói látásnak. Mert nem falak kellenek nyilván. Ez egy megszentelt hely, a felkészülés helye és ideje, hogy kimenjünk. És ott valóban Isten tér legyen körülöttünk. Mások a virtuális gyülekezetek építéséről gondolkoznak. Mint a jövő új lehetőségéről. Virtuális gyülekezetek. A világhálón létrehozott közösségek, vagy azon megjelenő közösségek. Meg kell vallanom, nagyon nehezen tudom ezt bevenni. Nem értek vele egyet. Azzal igen, hogy a világhálón is jelenje meg akár az Isten tiszteletünk. Hogy ezen a csatornán is elérkezhessenek néhányan ide. De semmi nem pótolja, testvérek, hiszem a szemtől szembe való találkozást, az egymás megérintésének, egymás köszöntésének, az egymáshoz való fordulásnak a lehetőségét. Ez virtuálisan nem valóság. Ez egy látszat. És az a világ, az a virtuális világ, mi minden mással van tele. Mennyire nem megszentelt tér. Ez az. Itt nincs banki ügyintézés. Itt. És nem is intézzük egyéb ügyeinket. Ez az Isten tiszteletének a helye. A Krisztus test képe is arra mutat, hogy a tagok egymással elválaszthatatlan közösségben vannak. Az igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk fel szeretetben, mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybe illeszkedik, és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Jézus Krisztusból adódóan, az ő megváltó, csodálatos szeretetéből adódóan az egész test egybe illeszkedik, és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével. Ezek a kapcsolatok. Nem láthatatlan kapcsolatok csupán, lelki kapcsolatok, amelyek testet öltenek benned meg bennem. A te kézfogásodban, meg az enyémben, meg a te pillantásodban, meg a te szavaidban, meg a te lépteidben a másikhoz. A te érintésedben, meg az enyémben. A gyülekezeti szavunk is érdekes jelentést tartalmat hordoz. Az ószövetségi káhál szó, amely valóban megkülönböztetett kifejezés, hitbeli közösséget jelent. Együttlétet jelent. Együttlétet. Elkülönítve a politikai társadalmi együttléttől. Megszentelt értelemben. Elkülönítve. nyilván visszahat rá, de mégis önálló. Az újszövetségi eklészia szó, amit jól ismerünk, eklézia réven, a régiek így mondták, profán értelme a szavazatra jogosult polgárok gyűlését jelentette, de tudjuk, és a szó maga is olyan beszédes kép. A Biblia kifejezés a kihívottak gyülekezetéről szól, a kihívottak közösségül, akiket egyben egybe is hívtak. Nem csak kihívtak a világból, hanem egybe gyűjtöttek az Isten népe körében. Ez a közösség, amely elénk kerül a Bibliában. És ez a kifejezés az eklézia az egyháznak, az egész egyháznak és a helyi gyülekezetnek is a kifejezése. A mi szavunk pedig a gyülekezet szava, az együtt létre helyezi a hangsúlyt. A gyülekezet azok közössége, akik összegyűltek egy helyre, természetesen Istent imádni, Istent magasztalni, újongó örömmel ünnepelni. Ez a gyülekezet lényege, ez a szívverése. Összegyűlni, együtt lenni. Olyan jó volt vasárnap is hallani a közösségről, amely ezt jelenti, közösségben lenni egymással. Ha ettől megfosztatunk, ha ettől távol vagyunk, akkor nem élhetjük át, nem tapasztalhatjuk meg ennek az igazi értékét, jelentőségét. És ha távolabb kerültünk, és vágyódunk, az a legtermészetesebb, az a legegészségesebb, ha vágyódunk ide, és ha ez a vágy, ez abban nyilvánul meg, hogy el is jövünk, és megtelik a szívünk hálaadásban, hogy itt lehetünk, és ez megújít, és helyreállít minket, meggyógyít minket, bátorít minket, mert együtt imádni Istent csodálatos erőforrás. Hatalmas ajándék, hogy Urunknak újongó örömmel örvendezhetünk a gyülekezet közösségében. Itt a templomban. Nem is akármilyen módon, és nem is akármilyen körülmények között, ahogyan vallottam erről. Nagyon sokféle kincsünk van ehhez, de mindnyájunknak közös felelőssége is ez. Hiszen nem mindegy, hogy hogy indulunk el otthonról. Nem mindegy, hogy készülünk-e erre. Nem mindegy, hogy áthangolódunk-e. Hogy így készülünk-e. Hogy elsősorban nem önmagunkért megyünk, hanem a mi Urunkért. Isten tiszteletre megyünk. Nem önmagunkat keressük, hanem az Urat. És minden, ami az Úrban van, gyógyít meg minket, hat vissza ránk. Az Isten tisztelet, a vele való közösség, az őt dicsőítő közösség gyógyít, épít, testestől, lelkestől minket. Mert ő érte jövünk ide. Őt keressük, vele akarunk találkozni, őt ünnepeljük. Ünnepbe öltöztetjük a szívünket. Így készülünk ide. A régiek még magukat is ünneplőbe öltöztették. Mondhatnánk, micsoda hagyomány. Ma már nem így van ez. Ma már egy esküvőre sem nagyon öltöznek fel, de azért oda mégis, ugye? A vőlegény mennyasszony legalább, meg a rokonok döntő része. Mert ünnepelnek. Egyszeri alkalom, mennyegző, ünnepi mennyegző. De nem tudom, tudod-e, tudod, hogy a mennyei mennyegzőn csak fehér ruhában lehetünk, ünneplő ruhában, nem akárhogy. Csak úgy, hogy bennünket megajándékozott. Az a vérben kimosott ruha lesz a miénk, amely Jézus Krisztus vérének megtisztító erejében elfedezünket. Ünnepben öltözve ünnepelni jövünk. Testvérem, ha nem így látod, ha nem így érzed, ha nem így tapasztalod, mert fáradt vagy, mert elesettnek érzed magad, mert szomorú vagy, mert nincs örömöd, kérd. Uram, valami nincs rendben. Valami megromlott. Valamit helyre kell igazítani, kérlek. Uram, add vissza nekem a te szabadításod örömét. Uram, add vissza nekem az első szeretett tűzét. Uram, add vissza nekem az irántad érzett szerelem hevét, mert minket a Krisztus szerelme szorongathat. Örvenni szívünk, mikor ezt halljuk, a templomban égyünk. Ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten. Hát így méltó, így jó, így érdemes, így gyógyító. Erre hív. És lehetséges, mert ez a zsoltárírő is sok panasz, sok fájdalom, sok minden között, fölött, mögött mégis erre tudott hangolódni, és mi is képesek vagyunk erre, és ez mindig gyógyít. Mindig van okod örülni az Úrnak, az Úrban. Sok mindenben nincs sokszor öröm, de az Úrban van, és az Úrban való öröm, ami erőnk. Ő benne van, és ő hozzá jöhetünk. Jöjjünk is hozzá, imádkozzunk ezért, testem és lelkem, újongva kiállt az élő Istenhez. Közeledj így, és csodát fogsz átélni. Csodálatos lesz, mert aki az Isten szeretetének, lényének, valóságával találkozik, az megújul, megelevenedik, mint aki megfrissül, amikor megfürdött. Megelevenedik. Új lélek, új élet, új erő, új látás, új remény születik benne. Adja Isten, hogy ezt elkérve mindnyájan megéljük, és alkalomról alkalomra jöjjünk így, és ezt a hetet is töltsük el ilyen ünneplő szívvel, mert itt van az Úr, vár minket, szól, és az ő igével gyógyít. Mondd te is, testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez, és legyen így. Amen. Hagyjuk meg most a fejünket, és imádsággal forduljunk oda a mi Urunkhoz. Igazi örömünk, Urunk, nincs senkiben. Csak Te benned igazán. És köszönjük, amikor már ennek az öröme ereje, valósága átjárta az életünket, és megújított testünkben, lelkünkben. Hogy az újongó öröm, ami áthat bennünket, a te szabadításod öröme, a veled való közösség öröme, az tényleg gyógyít. Magasztalunk, hogy ezt készítetted el a tieidnek. Nem egy szomorú életet, nem egy ünnep nélküli világot, hanem azt az ünnepet, ami te benned itt elkezdődik, és örökre tart majd ott. Köszönjük ezt a mai estét is, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, köszönjük a kegyelmet, ha megnyílt a szívünk, az értelmünk. Kérünk, mozdíts meg bennünket akaratunkban, érzelmeinkben, testünkben, lelkünkben, hogy újongva tudjunk téged dicsérni, mert ez méltó hozzád, mert nincs hozzád fogható, mert senki nem tette meg azt, amit te megtettél. Hogy lehajoltál hozzánk, a lázadókhoz, a bűnösökhöz, az ellenségeidhez. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz. És kérünk téged, hogy vezess most tovább, és készíts bennünket a holnapi napra, készíts a holnapi estére, és minden napra a veled való élet napjaira, az Isten tiszteletre itt, ebben a csodálatos Isten házában is, kint a világban is. Jézusért, megváltónkért kérünk, aki így tanított hozzád imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Amen.